Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. A rang és az undor. Páfalusi Zsolt előadása.
Ugye ott tartottunk, hogy maga a mondat, hogy a Belfai Józsának egy felirata volt, ami körülbelül annyit jelent, hogy ismerd meg a jövődet. Tehát köze nincs az önismerethez, nagyon nagy valószínűséggel az önvilágon semmi. De tudunk mi valamit erről a Józsdáról, vagy orákulunkról? El tudjuk ezt képzelni, hogy mi volt ez? Valaki tud róla valamit mondani? Orákulum. Ha máshol nem, akkor a Matrixból. Mi a Józsda? Az úgy mi körülbelül? Tudunk mi erről valamit? Ne jártasson feleslegesen a számot, csak azért. Józsda? Csak bátran, aki tudja, az mondja. Ajánlom figyelni mindenkinek az olvasmányt, Docnak a Görög Irracionalitás című művét, amelyben sokszor esik róla, éppen az irracionalitásból kifolyólag. Ugye a többféle Józsda volt, de a Delfoinak, ahol ez a kérdéses felirat volt, tehát az, hogy ismerd meg magad, az arról volt híres, hogy egy szakadékra volt építve, és az a szakadékból mindenféle gőzök párolottak ki, amivel azt gondolták, hogy attól majd a Jós transzba esik, egy kényes gőz, és látja a te jövődet. Hát képzeljük el ezt a helyet, mindenki engedje szabadon a fantáziát, és nagyon fontos számunkra a cinizmus és irónia kapcsán, meg főleg Szókratész kapcsán, hogy megértsük, mi ez a daimon, meg mi ez, ez az önismeret iróniája. Képzeljük el, hogy beszállunk egy időgépbe, és elutazunk Görögországba. Találunk egy helyet, ahol azt tűnik föl legelőször, hogy egy rengeteg kő, azt mondanánk rá, hogy mint egy temető, tehát ilyen kő emlékművek vannak, különféle feliratokkal, amelyekben az Istennek hálát adnak, mert bizony úgy történt minden, ahogy a Jóisten megjósolta. És akkor egy kicsit egy ilyen szerpentinen lemegyünk, és ott megtaláljuk a Józsdát. A Józsdában lévők állítottak, pontosabban akik a jóslatot kapták az Istentől, és bejött a jóslat, azok valamilyen ajándékkal megajándékozták a Józsdát, ezen áttételesen az Istennek fejezték ki a hálájukat. És akkor ez a rengeteg sok kő, szobor, és felirat, és stélé, gemma, ezek mind-mind ott sorakoznak, és elsősorban azt tűnik föl, hogy van óriási tekintélye van ennek a Józsdának. Tehát, hogyha ennyien szobrot állítottak a Józsda tiszteletére, akkor itt kell, hogy tudjanak valamit. Na most induljunk el, van egy vezetőnk, aki bevezet bennünket ebbe a Józsdába. És elsőre mindjárt azt tűnik föl, hogy nagyon sok babérliget van a környéken. A babérnak ugyanis abban az időben, hát hogy transz, tehát hogy a pütyiának, a papnőnek segített transzba esni. Na most én is csak Doctól tudom, hogy volt egy német professzor, valamikor a századforduló, aki kipróbálta, hogy tényleg van-e valami hatással rá a babérlevél, és elrágcsált egy fél kilót, és azt mondta, hogy semmi. Az égvilágon semmi, kicsit fájdult tőle a fejed, ez így végülésen. Minden esetre ugye tudjuk, hogy a babérlevél az Apollónnak volt a növénye. Apollón is többek között ugye a jóslásnak az istene, többek között. Apollónak a növénye, és ugye ezért is volt szent dolog a babérlevél, a győzteseket is ezzel díszítették fel, babérlevél koszorúval, stb. Ételek főzéséhez használták. Egy a lényeg, képzeljük el, hogy a pütyia egy háromlábú széken ül, e fölött a szakadék fölött, ahol állítólag ezek a kigőzölgések vannak. Szakrálisan lefürdik előtte, magára vesz egy ilyen köntöst, és ráül a háromlábú székre. Doc külön kiemeli azt, hogy ezek a lányok, pontosabban a pütyia, mindig nőkről beszélünk, mindig egyszerű gyermekei voltak, tehát nem biztos, hogy tudtak például írni és olvasni. Valamilyen különleges jegy alapján választották őket ki. Voltak olyan esetek, amikor például a pütyiának epilepsziás rohama lett jóslás közben, és például ott halt meg a templomban. Tudnak egy ilyen feljegyzésről például a kokáért. Egy a lényeg, a pap és a püti az nem ugyanaz. A pap az, aki értelmezi, vagy betartatja a szakrális előírásokat, és van még egy másik, az úgynevezett katarthész, aki megtisztítja a szent dolgokat a szennyeződésektől, vagy akár téged. Ez a katartikus funkció, ez különben visszatér ugyanúgy a zsidó vallásban, tehát ott például a papnak van egy ilyen katartikus funkciója, megtisztítani bizonyos dolgokat a szennyeződés, vagy egyetlen egy szennyeződésre megállapít, hogy az rossz dolgot akar-e, vagy jó dolgot akar. A pütia, amit mond, az ugye remegbe, tehát rebegve mondja el, a szeme fennakad, teljesen transzba esik, és amit elmond, azt le kell fordítani. Erre való az úgynevezett hermeneutész, erről már talán volt szó, vagy nem volt szó, akkor most lesz szó. Az Állam 10. könyvében Platón már külön szakmaként említi a hermeneutész, tehát azt a valakit, aki a pütia szavait lefordítja. Tehát, hogy értelmes, érthető egész legyen. Képzeljük el, hogy ez az egész procedúra, tehát, hogy belépünk, találkozunk a katartészsal, jön egy pap, vagy annak a segédje, és azt mondja, hogy várakozzunk odakint, aztán elkérjük tőlünk azt a feliratot, vagy leírják azt a feliratot, hogy tulajdonképpen milyen kérdéssel jöttünk mi az Istenhez. Mit akarunk tudni? Pontosan mit szeretnénk? Gondoljuk el, egy szent helyen vagyunk, egy szakrális terület. El kell döntenünk, hogy miért jöttünk. Sokszor van úgy, hogy a városnak a teóroszai jönnek, tehát olyan emberek, akiket a város küld követségbe, és akkor a város nevében kell valamit kérdezni az Istentől, tehát például egy jóstatot kell kérni a város nevében, a város ügyes-bős dolgait illetően az Istentől. Na most képzeljük el ezt a szituációt. Ott vagyunk remegő lábakkal, itt állsz az Isten előtt, körülbelül úgy, mint ma egy templom, de még annál kicsit áll még szigorúbb alól. És felmerül rögtön a kérdés, hogy tulajdonképpen mit is akarok? Biztos, hogy tudni akarom a kérdésemre a választ. Biztos, hogy jót kérdezek? Képzeljük el, hogy senki nincs, aki meg tudná mondani, hogy az, amit kérdezel, és az, amit erre válaszként a Jóisten mond neked, az ő jó lesz-e neked, vagy sem. Ez az, amit már Platonnál a Lakhisztimi dialógusban szerepel kritika tárgyaként, nevezetesen azt, hogy az ostoba ember az olyasmit kérdez az Istentől, amit nem biztos, hogy kéne hallania. Tulajdonképpen az orákulum hallgatása az sok esetben rettenetes dolog. Ez a bizonyos doxát zen, tehát az, hogy a jóslat kérőjének meg tudja mondani, hogy mi lesz a jövő, de azt nem tudja megmondani, hogy vajon neki jó lesz-e vagy sem. Képzeljük el ezt a szituációt. Képzeljétek el, akár csak nem is kell nekünk templom. Bármilyen ügyes-bős dolgunk van, ami fontos, valami égetően fontos, tehát amire sok pénzt tudunk áldozni, vagy sok pénzt vagyunk hajlandók áldozni. Hogy tudnánk helyesen egyáltalán a kérdést föltenni? Hogy tennénk fel a kérdést, hogy az világos választ kapjunk rá? Szokratész azt mondja, lényegében erről szólna a tanítás, és a Phaidonnak azt hiszem ezek a zárósorai, vagy a záró gondolatait így lehetne megfogalmazni, hogy még a kérdése tudjuk helyesen feltenni, nem hogy a választ érteni. Kiderül, hogy a kérdezni tudás az eredendőbb dolog, mint a válaszolni tudás. Pont az ember esetében. Egy helyes kérdést föltenni, az sokkal nehezebb vállalkozás, mint helyes választ találni. A kérdés eredendősége tulajdonképpen innen kezdődik a hermeneutika alapjai, azt is mondhatnám, bevezetés a hermeneutikába. Akkor még nem így hívták, és egyáltalán nem is létezett még ez a tudomány, hogy hermeneutika. Mindössze volt egy szakma, tehát valaki, aki járatos Hermész dolgaiban, tehát járatos abban, hogy valami rejtét meg kell fejteni, valaminek a nyitját meg kell találni. És ugye egyszerű a dolog, amikor azt kérdezi valaki, hogy ön érdemes elindulnom Egyiptomba a búzámmal, hogy eladjam, ha a kereskedő vagyok. Egyszerű a kérdés, ha azt szeretném csak megkérdezni, hogy vajon melyik rabszolga lopta el az aranyamat a fészerből, ahova elástam. Ezek egyszerű kérdések erre, vagy igen, vagy nem a válta, vagy valamit mond. Mi van olyankor, amikor a saját jövőmet szeretném megtudni? Vagy olyan kérdéssel fordulok az Istenhez, hogy tulajdonképpen ki vagyok én? Mire vagyok méltó? Mit hoz nekem a jövő? Milyen célokat kell kitűznöm? Csak hogy tudjam. Ugye Platón azt mondja erre nekünk, hogy lényegében az, hogy hát a delfói templomnak a feliratán az, hogy notis autom, vagyis ismerd meg önmagad, az lényegében, tehát igazándiból az a gondolat, hogy tudd meg a jövődet, azt Szokratész azt mondja, lefordítja saját meg, és mondaná azt, hogy tulajdonképpen a jövődet megtudni azonos lenne azzal, hogy is megismered önmagad? Ha tudnád a jövőd minden pontját, ismernéd önmagad? Tudnál magadról mindent, ha mindent tudnál a jövőben? És itt kezdődik az irónia, az első ironikus gesztus, amikor Szokratész azt fogja mondani, hogy nem. Azt, hogy a jövődet tudod, már ha tudnád, az, ami távolra sem merítetted ki saját magadat. A jövő ismerete nem feltételezi önmagunk ismeretét. Azt lehet mondani, ez az első lépés. Az önismeret útján Kierkegaard azt mondja, hogy szó nincs önismeretről, ugyanakkor viszont egy másik értelemben nagyon is szó van róla. Múlt alkalommal belementünk olyan kérdésekbe, itt óvatlanul elindultam egy vakvágányon, ami a fene tudja, hogy hol vezet, még most se tudom. Orwellnak a mondása nevezetesen az, hogy 50 éves kora után az embernek olyan arca van, amit megérdemel. Most nem az érdem szóra szeretném kihegyezni a dolgot, hanem arra a problémára, hogy mit jelent az a gondolat, hogy Orwell mondása bizonyos értelemben feltételez, hogy valaki ismerős a maga számára. Ismerős vagy saját magadnak. A olyasmi, amit Nietzsche úgy fogalmaz meg például Zarathustrában, hogy mindig találkozom a régi ördögeimmel. Tehát a régi ördögeim mindig rám köszönnek, sőt a Zarathustrában azzal zárul maga a könyv, hogy Zarathustra találkozik utolsó ördögével, nevezetesen a szánalommal. Az ember iránt, egész pontosan az übermens iránt, tehát übermens iránt érzett szánalom az, amit nem tudott legvégül legyőzni, vagy azzal kell szembenéznie. Az irgalmasság, mint ördög, mint ördögi hatalom, amelyet Zarathustra nem tud magában, vagy nem tudta, hogy benne is lakik egy ilyen. A szánalom az ember iránt. Az ellen az ember iránt, akitől mindig is undorodott. A Zarathustrában számtalan helyen le van írva, hogy undorodik az embertől. Elege van az emberből. Az emberrel az a legnagyobb baj, hogy az ember nem elég, hogy unalmas, tehát egy unalmas lény, ami kb. Annyit jelent, hogy kiismerhető. Ha nem ismered az embert, vagy az ember nem ismeri önmagát, attól te még ismerheted. Az a legfárasztóbb, ez bámulatos felismerés az Zarathustrának, az a legfárasztóbb, amikor egy embert már ismersz. Amikor tudod, hogy mit fog csinálni. Tudod, hogy melyik utcán fordul be minden egyes alkalommal, mármint a gondolataiban. Tudod, magyarul gyönyörű ez az észjárását ismered. Ismered az alantasságait. Ismered a magasztosságát. Ismered a gyerekességét. Ismered a jellemhibáit. Ismered a tévedéseit. A szokásait. Tudod, mikor alszik, mikor kell. Tudod, hogy hív téged? Mit gondol rólad? Képzelj el egy embert, aki már ennyire nem képes semmiféle változásra a szemedben. Nem tud megváltozni előtted. Még ennél is rosszabb, amikor az a Sartre szituáció, a rossz hiszeműségnek az eminens esete, amikor valakivel találkozol, és képtelen vagy megváltozni te a szemében. Hát egyszerűen rosszul esik, amikor találkozol vele, rád néz, és pontosan tudod, hogy mit gondol rólad. És tudod jól, hogy ezt gondolta egy évvel ezelőtt is, és ha eltelik 20 év múlva is ezt fogja gondolni rólad. Bármit teszel, ha a fejedre állsz, nem tudod megváltoztatni azt a képet, ami rólad kialakult benne. Mindenki találkozott már ilyen elfuserált osztályfőnökökkel, óvónőkkel, pedellusokkal, apukákkal, anyukákkal, és még ki tudja mi mindennel, tehát akiknek képtelenek vagyunk a szemében változni. Tehát ránézünk, és pusztán attól elfáradsz, hogy látod, mit gondol rólad. Ez már önmagában fárasztó. Hihetetlenül elveszi az ember energiáját. Fölmerül a kérdés, miért? Fordítva ugyanez, tehát amikor látsz valakit, és egyszerűen tudod, hogy ez nem fog megváltozni, ez ilyen marad. Kant mondja például a vallások, hogy ez határaink belülnek a legelején, hogy az ember olyan göcsörtös fából van, hogy senki ki nem egyenesíti soha. Mit jelent az, hogy valakinek ismered az összes gyöcsörtét? Hát, most ezt szépen megfogalmaztam. Mi ebben a fárasztó? Tehát tulajdonképpen a túlságos ismersz, tehát abban, hogy valakit túlságosan ismersz, úgy érzed, túlságosan ismered. Úgy érzed, hogy nem tud rácáfolni mindarra, amit gondolsz róla. Mitől fárasztó ez a gondolat? A Zarathustrában az az izgalmas, hogy a Zarathustra, tudjuk, egy biblia, de én most már nem erről akartam beszélni, de már belementem. Vállalnom kell a következményeket. Képzeljük el, A Zarathusztrában, amikor tudjuk, az egész egy Biblia paródia, az Új Szövetségnek egy paródiája. Ötödik evangéliumként íródik meg. Ugye azt is tudjuk, hogy csak nincs, hát ezt el kell mesélni. Ugye a klasszika filológiában nincs még egy olyan eset, mint a Zarathusztra, ugyanis miközben Biblia, és tényleg ilyen csak Nietzsével történhetnek, miközben Biblia paródiaként íródik meg, tehát a nyelvezete is, ez az also sprach Zarathusztra, ez teljesen az a pár rómaiakhoz írt levő, tehát egy ilyen régies, modoros stílusban megírt valami, és képzeljük el, és paródia. Tehát az egész úgy, hogy Zarathusztra, mint Jézus paródia jelenik meg benne, mert ez egy gyönyörűen, tehát egészen brilliánsan. Aközben ez a könyv azért nem jelenhetett meg időben, mert a nyomdai kapacitást keresztény misekönyvek nyomtatása kötött bele. Tehát tulajdonképpen még Nietzsche a haját tépte, hogy de miért nem jelenik már meg végre a könyv, és amikor kiderült, hogy azért nem, mert bocsánat, hát Bibliát nyomtatunk a helyette, de majd utána megjelenik a paródiája. Aztán, amikor megjelent, a kutyát nem érdekelt, senki nem vette, meg szerencsétlen Nietzsche bement a könyvesboltba, és megvett néhány nyomorúságos példány belőle ő maga. Miközben úgy érezte, hogy a legnagyobb ajándékot adta vele az emberiségnek. És akkor ugye mi a nagy ajándék az emberiségnek a könyvben? Az, hogy tulajdonképpen ott van benne Zarathusztra a tanító, ugye ez egy ilyen ősi méd mágus, perzsa mágusra meg visszabocsátani, aki a legenda szerint először tagadta Istent. Tehát először vallotta azt, hogy nem, Isten nem arról van szó, hogy nincs Isten, vagy hogy ateista lennék, hanem az van, hogy Isten meghalt. Tehát meggyilkoltuk egész pontosan. Kinyírtuk. Tehát tulajdonképpen egy istengyilkosságról számol be, és lényegében az egészben az az érdekes, hogy ez az Zarathusztra, hogy Nietzsche átkölti, végül is azzal kezdi a pályafutását, hogy azt mondja, hogy undorodom az embertől. Hányni kell az embertől? Az embertől en blokk. És akkor ugye kiderül, hogy de mi a baj az emberrel? Azt mondja, hogy az a baj az emberrel, most nagyon összefoglalom, összezanzásítom a dolgot, az a baj az emberrel, hogy ismerem. És ezt tőle végtelen elfáradok. És jönnek a tanítványai, hogy tanuljanak tőle, és azt mondja, na ide figyeljetek, elhúztok ám valahová, de nagyon gyorsan, akkor gyertek vissza, amikor már szégyeltek. Amikor szégyelitek a nevemet, akkor majd gyertek vissza hozzám. Akkor talán majd meg fogtok tudni lepni. De egyelőre nem. Ugye a Zarathusztrának az egyik legérdekesebb tanulsága, hogy Zarathusztra, ugye az örök visszatérés tanítója az, akit nem is az emberek, nem is a tanítványai lepik meg, hanem az állatai. Az állatok, akikkel együtt lakik a barlangjában. Az ironia az egészben az, hogy maguk az állatok nevezik Zarathusztrát úgy, hogy te, aki az örök visszatérés tanítója. Tehát tulajdonképpen maga Zarathusztra kicsit úgy tűnik, hogy Zarathusztra nem is tudná, hogy mit tanít. Csak az állatok mondják el neki, hogy de figyelj már, hát te vagy az örök visszatérés tanítója. Tulajdonképpen ettől a ponttól kezdve Zarathusztra már csak saját magát tudja meglepni. És ugye ez a meglepetések sora akkor éri, amikor találkozik a régi ördögeivel, akikről nem hitte volna, hogy még élnek. És az utolsó és legfélelmetesebb ilyen ördöge, az nem más, mint a szánalom. Az, hogy az embert annak ellenére szánja, hogy hány ingere van tőle. Ugye, ha megkérdeznék, hogy mi az, amit a leginkább undorunk lehet, amikor az emberre tekintünk, és akkor még egyszer hangsúlyozom, ez egy nagyon kardinális pont, mert hogy lényegében Nietzsche csak feltupírozza és felnagyítja azt, ami lényegében már a gnotiszel úton mögött ott van. Ha Szókratészt megkérdezzük, hogy mire gondol az önismeret iróniája alatt, akkor tulajdonképpen a válaszból azt hámoznánk ki, hogyha lepucoljuk róla az iróniát, hogy torkig van az emberrel. Torkig van abban az emberrel, aki orákulumhoz folyamodik, hogy ismerje a jövőjét, miközben bármilyen jövőt ismerne, sokra nem menne vele. Minek egy olyan embernek tudnia a jövőt, aki ettől nem ismerni magát semmivel se jobban. Aki meg magát ismeri, tehát egy kicsit is rendelkezik önismerettel, annak meg minek tudnia a jövőt. Kvázi egyetlen egy értelmes, racionális oka nincs senkinek, hogy elmenjen a templomba jóslatot kérni. Kvázi ez derül ki. Ha nincs önismereted, hiába még. Hiába tudod a jövődet. Ha meg van önismereted, akkor meg nem kell. Fölösleges. Na most ebből az egészből az a legérdekesebb kör, az, hogy visszatérve Nietzschére, hogy tulajdonképpen mi undorító az emberben. Mert hogy ez az a gondolat, ami leginkább kapcsolódik Platonhoz. Rágjuk meg ezt a szót, azt a szót, hogy undor. Tehát ez a Nietzsche egy Ötölhaft, tehát ez olyan, az kétségtelen az. Tehát gondoljuk meg, mitől szoktunk undorodni. Az undor az, amikor alapvetően fiziológiai jelenség. Tehát például undorodunk bizonyos szagoktól. Undorodunk bizonyos ízektől. Alapvetően ez a fiziológiai része. És aztán undorodunk bizonyos, ez a metaforikus része, bizonyos cselekedetektől. Tehát vannak bizonyos morális jellemzői, amitől azt mondjuk, hogy már tettől undorodom. Undorodom attól, amit valaki tett, undorodom a következményeitől annak, amit valaki tett, és aztán legvégül undorodom valakitől, aki ezt az egészet megtette, és legfőképpen attól undorodom, hogy ő nem undorodik saját magától. Az undori több körön keresztül, még egyszer mondom, elindulunk a fiziológiától, és aztán kikötünk valahol egy nagyon-nagyon szellemi értelemben a morálnál. Tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy tudjuk azt mondani nagyon szellemi értelemben, hogy valakitől morálisan van undorunk. De hogy lehetséges ez? Tehát hogy lehetséges az, hogy van egy undorító íz, vagy illat, vagy egy undorító jelenség, és ettől eljutunk egy undorító lelki alkati, vagy egy undorító lelki beállítottságig. Nietzsche azt mondja, és megint egy nagyon húzós, szokratikus vonás a dologban. Azért fontos itt Nietzsche, mert Nietzsche-től rengeteget lehet tanulni a platonizmusról, mivel hogy ő saját magát úgy fogja föl, mint fordított platonizmus. Tehát, és aki nagyon jól megértette a platonizmust, tehát kitűnően, miben is áll a platonizmus. Nietzsche-től egyszer olvastam egy mondatot. Hosszú-hosszú ideig én is elvonultam a barlangba, és gondolkoztam azon, hogy vajon mire gondolhatott Nietzsche. Azt mondja, hogy egy helyen Nietzsche, ki fogja nekünk valaha elmesélni a kábítószerek igaz történetét. Nem kábítószereket, mint halucinogénok. Ki fogja nekünk elmagyarázni valaha a halucinogénok igaz történetét? Zárójel, az én hasisom Wagner volt. Zárójel bezár. Hogyha meggondoljuk, hogy mire gondolom a halucinogénok, igazándiból nincs rá válaszom, tehát nem vagyok egy Nietzsche filológus, de amit én ki tudtam silabizálni, az ebből, hogy igazándiból az undor elleni ellenszerről van szó. Tehát a halucinogén az arra való, hogy az undorodat valahogyan visszafog, vagy takargasd, vagy lehetőleg ne lássák sokan, hogy mennyire undorodsz valamitől. És a hasis, tehát például Wagner, mint hasis, az arra való, hogy de tudod, hogy mivel kell magadat kábítani olyankor, amikor már nem bírod visszafogni az undorodat. És akkor ugye világos, hogy a halucinogénok igaz története az nem más, az egy síkon helyezkedik el az undorod történetével. Amitől elkezdtél undorodni, az undorod ellen igazándiból egyetlen ellenszer van, az pedig a halucinogén, tehát valamilyen kábítószer. Ráadásul ugye Nietzsche-nél, ha végigolvasjuk a Zarathustrát figyelmesen, akkor egy dolgot világosan látunk. Az, hogy szerencsétlen Zarathustra bukdácsol, kerülget jobbra, kerülget balra, menekül innen, rohan oda, hogy fusson az undora elől. Nem tud vele mit csinálni. Az undorral nem lehet mit kezdeni. Tehát a benned lévő undor, amit valami, vagy valaki, vagy valamik iránt érzel, ez egy olyan dolog, hogy nem tudsz változtatni. Azt, ha valahányszor, tehát ez ilyen pavlovi effektus, itt csengő, nyáltermelődés, kaja. Tehát ez a pavlovi szisztéma. Fiziológiai alapokon megy a dolog, és ugye az a platonizmus ott kezdődik, amikor a fiziológiát átteszik az idea szintjére. Tehát amikor nem az undorító ételtől, az undorító szagoktól, vagy az undorító látványtól van undorod, hanem morális problémáktól. Tehát valakinek a cselekedeteiről, valakinek a hitétől. Nietzsche a Zarathustrában ugye eljut odáig Zarathustra maga, Zarathustra per Nietzsche, hogy tapasztalja az embereknek a vallási kielégülését. Tehát például az, hogy miért van olyan büdös a templomban, hiszen olyan sokan járnak oda, hát hogy ne lenne büdös? Rengetegen járnak egy templomban. Összegyűlik a csőcselék. Ezért nem jár Zarathustra templom. És akkor Zarathustra leírja azt is, hogy De hát, ha emberek között akarsz élni, akkor meg kell tanulnod abból a mosdóvízben mosakodnánkban ők is, abból a pohárból inni, amivel ők. És akkor Zarathustra egy nap azt mondja, dehogy akarok én emberek között élni. És visszamegy a hegyre. De ez a híres Nietzsche mondat, hogy élj hegyen. Minden igazi kemény szív, minden tiszta szív, és minden filozófus mindig is hegyen élt. Tehát hegylakó volt. Ezt rosszul mondta. Az Zarathustra, az egyszer homo már egyből így kezdődik. 6000 láb magasan, emberen és Isten fölött. Minden fölött. Ez Sils Maria egész pontosan, ahol Nietzsche akkor már vegetál. Az egyetlen hely, ahol el tudott menekülni, az ember elől. Szóval valami történik az emberrel a hegyen, legfőképpen az, hogy állatok veszik végre valahára körül, akik sokkal könyörületesebbek vele, mint az ember. Tehát állatok között sokkal jobb, mint emberek között, az állatoktól mégis nincs undora. Ez a legfontosabb szempont. Ráadásul az állatok felettetik vele az undor, tehát az állatok valahogy kiváltják a halucinogénaket. Nem kell hasit szedni legalább addig, amíg az ember a hegyen van, és nem lát embert. Na most, még egyszer térjünk már arra a kérdésre vissza, hogy mi a legundorítóbb az ember, mert rengeteg mindent elmond erről nincs, de hát végülis, ha megkérdezzük, mi a legundorítóbb, ugye először szó volt arról, hogy a vallási kielégülése, tehát hogy mennyire olcsó módon próbál vallásilag az ember a lelkét megmenteni, mennyire erőfeszítések nélkül. Aztán az ember esztétikai kielégülése, ugye erről szól rögtön a Zarathustra legeleje a kötéltáncosról, aki ez az artistákról, aki így megy a kötőműző, egy nagy-nagy szimbólum, nem fogok belemenni. De legfőképpen az embernek, és itt jön a lényeg, tehát itt kell a legkomolyabb dózist beadni magunknak, amikor az undorunkat valahogy legyőzzük. Legfőképpen egy dologtól van undora, nevezetesen az ember rangjától. Az embernek a magára hazudott és magáról költött rangjától. Miért van az, mondja Nietzsche, hogy bárhova nyúlsz, bárhova mégy, mindig belebotlasz, mindig ebbet ragadsz, tapadsz bele, mindig az ember rangjába. Nem tudsz egy emberrel végre valahára valamiből beszélgetni, mert csak szembe találod magad a rangjával. Az ember, aki képtelen a saját rangján átlépni. Képtelen, ez a legfőbb vád az emberrel szemben, képtelen valamit rangon alul tenni. Rangon alul soha semmit nem tesz. És ez a legfájóbb az emberben. Miért nem képes soha semmit rangon alul tenni? Miért kell mindig mindenben biztosítani a maga rangját? Rögtön a legelején elmondja, hogy ő mire méltó. És aztán csak utána beszélgethetsz vele, ha már tudod, hogy ő mire méltó. Ugye innen nézve, most akkor már csak egy másodperc az, hogy hagyd tekintsek már ki egy olyanról, hogy performance. Végülis innen nézve már aztán nagyon könnyű elképzelni, mi is az a performance. Hát tulajdonképpen a legprimitívebb vagy legegyszerűbb formában semmi nem tartozik hozzá, csak az, hogy valakinek a rangját provokálni. Tehát valakinek elmondom, hogy ja, te, neked ez a rangod. Akkor nézzük már meg a rangodat, hogy ez pontosan mire is jogosít föl. Milyen rangon szólal meg a másik? Mi az ő rangja? És mennyire képes eltávolodni a rangjától? Tehát például mennyire képes valaki valamit rangon alul tenni? Olyasmit is tenni, amire tudja, hogy ez méltatlan hozzá, de meg kell tennie. Akkor ugye itt jönne a dolog lényege, hogyha visszatérünk itt Platonhoz és Szokratészhez, akkor világossá válik, hogy mi is az önismeretnek az iróniája. Az önismeret iróniája valahol ott kezdődik, amikor megkapargatjuk azt a kérdést, hogy a magadról költött tudásod, az tulajdonképpen milyen rangra jogosít téged föl. Amit magadról tudsz, azt milyen rangon tudod. Például teszem föl Nietzsche korában, mennyivel másabb típusú önismerete volt egy titkos tanácsosnak, mint mondjuk egy gimnáziumi tanárnak, vagy egy sziléziai szénbányásznak. Pusztán rangjából kifolyólag mennyiben modifikált az önismerete. Nietzsche mondja, maga mondja egy helyen, hogy ha morálisan ítéljük meg a létet, megfoly bennünket az undor. Amitől megfoly bennünket az undor, az az, hogy képtelenek vagyunk, tehát az ember miközben hirdeti azt, hogy persze mindjárt egyenlőek vagyunk. Igen, mi nagyon egyenlőek vagyunk. De amikor konkrét dolgokra kerül a sor, akkor egyszerűen belebotlunk a másik rangjába. Elvárják tőled, és akkor ez Nietzsche korára kétszeresen igaz, meg főleg az akkori német tízére, szóval felsőoktatásra. elvárják tőled, hogy jó előre tudd, a másik milyen rangon szólal meg. Tudnod kell, hogy a másikat a diskurzusban mire jogosítja fel a rangja. Tulajdonképpen az, hogy a másikkal az igazságról tudjál beszélni, tehát el tud érni az igazságot, ahhoz az kell, hogy először is bizonyíts, hogy te igenis tiszteled a rangját. Ha nem tiszteled a rangját, akkor, és ez az, ami legfájóbb zarat húztanák, hogy tulajdonképpen, ha nem tiszteled a rangját, akkor azzal elvitattad még az igazságot is. Tulajdonképpen nem hiszik el, hogy te az igazságot akarod kideríteni, ha nem vagy tekintettel mások rangjára. És itt ne felejtsük el, itt nem tekintélytiszteleted, nem a felvilágosodás problémája, tehát nem arról van szó, hogy valaki tekintélytisztelő vagy nem tekintélytisztelő. Amint te kifejezed a rangodat, egyben egy dolgot tettél mások számára nyilvánvalóvá. Mi az, amitől most és a jövőben biztos, hogy undorodni fogsz? Ez a világosan értésére adtad mindenkinek. Mi az, amitől undorodni fogsz? Mi az, amit másoknak nem szabad előtted tenniük, mert akkor téged elkap az undor? Kvázi fogalmazzuk át úgy, a rangodat megmutatni annyi, mint lefordítani, vagy megmutatni azt, hogy hogyan fordítod le a morált a fiziológia nyelvére. Hol van az, ahol valakinek azt kell mondanod, hogy ezt most hagyjuk, mert ez... Tehát amikor elkezd remegni a kezedben a cigaretta, meg remegni a kezedben a pohár, és azt mondja, ne, erről ne beszéljük. Ezt hagyjuk. Erről nem akarok többet hallani. Erről nem akarok beszélni. Ezt nem is értem, hogy ezt hogy hoztad szóba? Tulajdonképpen értjük már, hogy mi a performance, tehát a legprimitívebb, legalsóbb szinten a performance, és az már Szokratésznél megjelenik ez a primitív alsó szint, amikor szóba hozzuk azokat a fiziológiai momentumokat, amiről biztosan tudjuk, hogy a másikat kiveri a jeges verejték, a rangja miatt. Rangjában sérti, hogyha ezt hallania, vagy látnia kell, vagy ezt végig kell gondolnia. És képzeljük el, mi az, amit leginkább sért, egy korabeli görögöt sértett. Amikor jön a Szókratész, és azt mondja neki, hogy te minek jársz Jósdába, úgyse lesz neked jobb. Hát minek kérdezed meg az Istent, hogy mi lesz veled? Hát azt hiszed, hogy rajtad segít? Hát rajtad nem segít más se. Természetes, hogy Szókratésztől is megkérdezték, tudja, a Szókratészben az a legrejtélyesebb, hogy a fene tudja, hogy ő milyen rangon szólal meg. Tehát ugye az a legsúlyosabb probléma Szókratésszal, hogy ott van ez a fickó, nem tudjuk a rangját. A bíróságon például elég hamar kiderül a rangja, a bíróságon egyszerűen fogja magát, és az egész bíróság fölé helyezi magát. Kiderül, hogy ott mindenki fölött neki hatalmat. Tehát ő úgy állítja be magát, hogy 510 ember fölött álló rangja van. És nem is érte, hogy őt miért nem jutalmazzák meg. Mi az, hogy őt ide citálták. Máskor meg úgy látjuk, amikor megkérdezik tőle, hogy de tulajdonképpen tudsz-e valamit, Szókratész, és azt mondja, hogy az égvilágon semmi. Tulajdonképpen egyszer csak azt látjuk, hogy semmilyen rangja nincs. Szókratészsel az a baj, hogy szerencsétlen aténiak nem tudják, hogy ez a fickó itt milyen rangot visel, amikor köztünk járkál, milyen rangon szólít meg minket. Tulajdonképpen mi az, amitől, igen, hogyha feltennék ezt a kérdést, tulajdonképpen mi az, amitől Szókratésznak undora van? Mitől undorodik, vagy mitől nem undorodik, vagy egyáltalán, tehát miféle tevékenység az, amiben mindenkivel leáll beszélgetni, rangjától függetlenül, Arkontól a rabszolgáig bárkivel, bárkit megszólít az utcán, nem kérdezi, mi a rangja, és bárkinek megvizsgálja a lelki nyavaját. Ugye erről volt szó múlt alkalommal, ebben mentünk bele, hogy terápia. Nem értünk a végére, távolról se. Tulajdonképpen láttuk már, hogy az orvos szerepében tetszik, csak ugye az a baj, hogy az orvosnak rangja van. Tehát az orvos, aki esküszik arra, hogy bárkit meggyógyít, akárki is az illető, és tudjuk, hogy nem csak erre esküszik, hanem ugye a Hippokratész eskü. Volt már szó a Hippokratész esküről? Ugye a Hippokratész eskü szövegében az egyik legfontosabb kitétel nem csak az, hogy nem fesegi ki valaki az iskolatitkait, effektíve erre esküszik fel egy orvos a Hippokratész esküben, nem csak arról, hogy gyógyítja az embereket. Nem fesegi ki a titkait, de ami a legfontosabb az, hogy bemegy egy lányos házba, és ott nem fog élni az afrodiszíákumokkal. Kvázi, amikor egy asszony kell meggyógyítani, és kiküldje a férjet, hogy menjen ki, mert itt most gyógyítás lesz, akkor nem él az erotika eszközével, kvázi ez ennyit jelent, hogy erre tesz esküt többek között. Tulajdonképpen arra tesz esküt, hogy minden körülmények között a munkáját végzés sosem tér el attól. Ez egy rangot biztosít a számára, akárhogy is nézzük, ez egy nagyon fontos, hogy megbecsülés. Tehát abban, hogy valaki, akiben meg lehet bízni minden körülmények között. Tehát tudni lehet róla, hogy. Na de ez egy mesterségre, egy szakmára vonatkozik, és nem a személyiségre. Melyik az a személyiség, amikben ugyanígy meg lehet bízni? Minden körülmények között tudod, hogy ő kicsoda. Minden körülmények között te számíthatsz rá. Milyen rang ez? Mert hogy ez egy morális rang, az biztos. Morális érték. De Szokratész magának vindikálja azt, hogy igen, tehát ő az. Tulajdonképpen ezt mondja a bírósági perben is, tehát az apológiában, hogy meg kellene jutalmaznotok, nem elítélni. Azért, mert a város gyógyítom. Szokratészt láttuk már undorodni? Mert hogy Szokratésztől nagyon sokan undorodtak, az teljesen nyilvánvaló, és azt is tudjuk, hogy miért undorodtak. Az is teljesen világos. Azért undorodtak, mert úgy érezték, hogy igazságtalanul megalázta őket Szókratész. Kinek hogy? Van, akinek bevesz egy gyomra, van, akinek meg nem. De maga Szókratész mitől? Hogy lehetséges az, hogy itt van egy fickó, akit elvileg nem látjuk benne a fiziológiát. Nem látjuk benne azt a szempontot, ami alapján el tudnánk képzelni azt, hogy mi az, amivel, amikor ő felállna, tehát nem látjuk azt a szituációt, amikor ő fölpattan, és azt mondja, hogy nem, ebből elég volt, ezt nem vagyok hajlandó. Ilyen sztori nem szól Szókratészre. Tehát nincs egy olyan dialógus, amely arról szólna, hogy Szókratész megvizsgálta egy ifjúnak a lelkét, és azt annyira mocskosnak találta, hogy fölpattant, és azt mondta, hogy légy átkozott, míg élsz, az Isten verjen meg engem, ha veled még egyszer szóba állok, és aztán elrohant volna átkozódva és szitkozódva, hogy Úristen, ilyen, hogy lehet ilyen ember, hogy lehet ilyen valaki? Ilyen dialógus nincs. Mégis mi az undor? Az undor az, ahol képtelen vagy az iróniára. Megszűnik az irónia. Nem vagy rá képes. Nem vagy képes valamit ironikusan szemlélni tőle. Elmegy a humorod, mondjuk így. Nem tudsz nevetni. Az undor, ezért fontos Nietzsche számára, az undor a végső határ, tehát az undorod már nem azt mondja meg, mi a véleményed, hanem azt, hogy mi a természeted. Tehát, hogyha valaki nem szereti, már az óvodában se szerette a finom főzeléket, az nem az ő véleménye, hanem egyszerűen ilyen. Nem megy a finom főzelék, akkor se a fakanállal tolják le. Nem megy. Ez van. Képzeljük el, amikor valaki morálisan ugyanezzel a problémával szembesül, bizonyos dolgokat egyszerűen nem bír lenyelni. Ez megakad neki, ez nem megy le. Ugyanez morálisan. Tehát még egyszerűen a platonizmus ott kezdődik, amikor ezt a fiziológiai problémát, hogy az óvodai és a finom főzelék átteszünk a morál területére, és azt mondjuk valakire, hogy ezt nem fogod letolni a torkán, ezt nem tudja lenyelni. Morál területére átültetett fiziológia kikapcsolja a humort, kikapcsolja az iróniát, kikapcsol mindent, amiben még párbeszédet lehetne folytatni. Nincs tovább alkú. Megszűnik az alkudozás szabadsága. Akkor egyszer és mindenkor valakinek világosan az értésére kell adott, hogy eddig és nem tovább, vagy neked adják az értésedre, hogy tovább nem. Szókratésznél egyszerűen, ugye a problémánk itt kezdődik, Szókratésznél ilyen pontot nem találunk. Tehát nem látjuk azt a helyet Szókratésznek a sztoriában, ahol az undor miatt félbe kéne szakítani a diskurzust, vagy a dialógust, és azt kellene mondanunk, hogy igen, itt vége az iróniának. Ilyen nincs. Gondoljuk el, ott van a bíróság előtt. Jön Melétosz, lihegő bosszuszomja, aki feljelentette, ott van az esküdtek között, összevisz a hebek habog, nem tud Szókratész egy kérdésére se válaszolni, de ott áll mögötte 510 esküdt. És ő fogja megnyerni a pert, ez teljesen világos. És Szókratésznak ebben az órában, amikor teljesen nyilvánul, hogy ott áll egy rohadt szemétláda, aki feljelentette, ide citálta, hazudott, mint a vízfolyás, becsapta az esküdteket, mindenkit ide hívott, éppen akkor, amikor akinek baja volt Szókratész, minden meg lett rendezve, egy nagy színjáték. Szókratésznek még így sincs egy olyan mondata, hogy Melétosz, tőled, undorodok, itt senkitől, de tőled, igen. Képzeljük el ezt a jelenetet. Nincs az, hogy Szókratész ma iszok kiborul, kibukik. Ilyen nincs. Nincs olyan, hogy Szókratész azt mondja Melétosznak, hogy na ide figyelj. A síralomházban sem hangzik el egyetlen egy szó sem arról, hogy jaj, de jó, hogy itt vagytok tanítványaim, mennyire jó, ha majd meghalok, emlékezzetek meg Melétoszról. Egyébként meg fognak róla emlékezni a tanítványok, az biztos, de nem azért, mert Szokratész ezt mondta. Legalábbis a dialógusból nem ez derül ki. Nem valószínű, hogy Fájdont félrehívta volna, és a fülébe azt súgta volna, hogy figyelj, hogyha én elpatkoltam, így megállított fel egy kicsit, és akkor tudom. Semmi ilyesmi. Nincs sugdolózás, nincs... Ugye, ha valamiért csodálja Platón Szókratészt, az többek között pont ez. Hol van az undor képessége? Hogy lehetséges az, hogy miközben nagyon is el lehet képzelni, egy csomó mindentől undora volt, ez soha nem akadályozta még őt abban, hogy ironikus legyen. Miért csodálatos egy ilyen ember? Tehát miért van az, hogy egy embert tudunk csodálni? Most lehet, hogy nem mindenki, minden esetre Platón igen. Platón azt mondja, hogy egyetlen csodálatra méltó ember van, akinél az undor soha nem szólt bele mások megismerésébe. Soha nem akadályoz meg az undor abban, hogy a rangodat mellőzve megszólítsanak téged, vagy a rangod, mások rangját mellőzve megszólítsál valakit. De hogy lehetséges ez? Miért nem? Ugye azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen az undor kérdés az a kardinális pont, ahol például Szókratészt már 2500 éve hasonlónak tekintik Jézushoz. Tehát ugyanaz az eset, mint az Új Szövetségben, ugyanaz itt, ugye Jézusnál is azt érzi, hogy nem, még hiába rúgdosta fel a kufároknak az izét, a pénzváltó pultokat, és dühöngött, nem érezne az undort benne. Tehát nem érezne azt, hogy undora lenne az embertől, az embert visel, vagy a farizeusoktól. Nincs szó arról, hogy Pilátustól undorodna. Ugye, tehát az analógia nagyon-nagyon működik pont ezen a ponton. Tehát éppen attól tűnik Szókratész krisztusi valakinek, mert éppen az undorodó embert nem látni. Tehát foglaljuk össze, amit eddig dadogtam. Miről dadogtam eddig? Arról dadogtam eddig, hogy a dialógusnak, tehát a Fájdonnak egyik legfontosabb mozzanata az, tehát az egyik legfontosabb mozzanat az, hogy a filozofikusan élő ember ért ahhoz, hogy eloldozza a testét a lelkétől. Ez az első állítás. A második állítás az, hogy a bölcsesség kezdete ott van, amikor rájövünk arra, hogy de tulajdonképpen mennyi mindentől és mindenkitől van undorunk. Tulajdonképpen egy embert, aki nagyon kevés dologtól undorodik, arra azt mondanánk, hogy olyan ártatlan. Még nem látott semmit ebből az életből. Mennyi mindentől nincs még undora? Hát ott van Lévi-Strauss, aki elment az Amazonas vidékére, hogy feltérképezze az egész izét, hogy meg felfedezze a nagy izé, az érintetlen természetet, és ez csak bele a legdöbbenetesebb tapasztalat számára éppen az volt, hogy találkozott az összes létező undorító dologgal, amit a civilizációnk, a mi nyugati civilizációnk felhalmozott. Mindennel találkozott, ami undorító. Tehát annyira kiábrándult szerencsétlen az egész utazásból, tehát igazándiból azt mondom, ő maga mondja, hogy saját mocskunkkal találkoztunk, amikor végighajóztunk az Amazonas mentén. Tulajdonképpen a bölcsesség kezdete az, hogy mizantróp leszel, vagy arra hajlamos, hogy eleged van az emberből. De nem Pistából, Karcsiból, Nyuliból, meg Zsuzsából, hanem az M-blokk az emberből. Ezzel kezdődik a Zarathustra maga, tehát a Nietzsének a főműve ezzel nyit. Azzal, hogy Zarathustra elmegy a hegyre, mert torkig van az emberrel, mint olyannal. Tehát nem talál egyetlen embert, akivel érdemes lenne bármiről is beszélni. Miért? Azért, mert végtelenül unja, hogy ismeri őket. Mitől ismerjük az embert? A rangját. Nem talál Zarathustra egy olyan embert, aki hajlandó lenne bármit is rangján alul tenni. Rangon alul csak a rabszolgák tesznek bármit is, mert nekik egyébként sincs semmilyen rangjuk, tehát úgy könnyű. Ki az az ember, aki rangján alul mer tenni bármit is? És akkor ugye igen, megemlékezik a Zarathustrában például Jézusról, hogy a Zarathustrában Nietzsének a Jézusról körülbelül ennyi a véleménye. Túl hamar ment el. Nem volt még mindent a mondóra. 33 évesen, hát mitől legyen? Mit látott ez? Meg ugye be is jelent, hogy tulajdonképpen nem volt az egész Golgota semmi más, mint egy ember látványos öngyilkossága. Egy hisztérikus alkatnak önfeláldozása. Tanulj meg először undorodni. Ha kellően undorodott volna, akkor rájött volna, hogy ezért az emberért meghalni, hát minek? Ugye így az Zarathustra. Az undorral kezdődik, a saját undorom felismerésével kezdődik a bölcsesség, és ugye a Szokratész, ami ingerli Nietzsche-t Szokratészban, és Nietzsche-t csak mellékesen hoztam ide, az éppen az, hogy nem látjuk Szokratészban az undort. Az iróniát viszont igen, és ez a legfájdalmasabb része a dolognak, hogy ha nem undorodna semmitől, igazándiból nem lenne ironikus sem. Hogy lehet valaki olyan erős, és akkor ez a végállomása a kérdéssornak, hogy lehet valaki olyan erős, hogy az undora sosem képes belőle annyira előtörni, hogy azért meg kelljen szakítani az iróniáját, meg kelljen szakítani a munkáját, a tevékenységét. És még egyszer mondom, vegyük komolyan a problémát, a fiziológiával kezdődik a dolog. Tehát amikor, végülis mi történik akkor, amikor kiborulsz? Amikor kiborulsz, most morális értelemben, akkor az történik, hogy egyszer csak a lelkiről a testire mutatsz rá. Arra mutatsz rá, hogy figyelj, én eddig lelkileg veled voltam, de látod, a természetem beleszólt a dologba. Ha ezt folytatod, itt hányom állom. Bocs, nem tehetek róla. Amikor a természetedre kell hivatkoznod a morál helyett. Azt mondod, ilyen a természeted. Bocs, én egy automata vagyok, így működök, benyomtál egy rossz gombot. Sorry. Ugye ezt lehet hazudni is, tehát lehet színlelni is, lehet el lehet játszani, mert a színművészetnek a fele ebből, abból, hogy időnként eljátszom, hogy automata vagyok. És benyomtak rajtam egy gombot. Időnként, tehát a színművészetnek egy jelentős része, hogyha lecsupaszítjuk, akkor körülbelül ebbe a dobozba beletehető. De a valóságban képzeljük el azt a szituációt, amikor valakinél őszintén előtt, tehát ugyanolyan őszintén előjön belőle az, hogy morálisan nem lehet letolni a torkám, mint ahogy óvodában nem lehetett a finom főzeléket letolni a torkám. Fiziológia, tehát amikor egyszer csak kénytelen vagy a fiziológiára hivatkozni, mikor kifújt a morál. Azt mondod, ez tovább nem megy, nem lehetséges. Ha itt főbelőnek, akkor sem. Nietzsche, ó, nagyon egyszer Humboldtban ugye van egy például egy pont, amikor elkezd az orosz katonáról beszélni. Hát az nagyon érdekes. Azt mondja, az orosz katona, gondolom ez abban az időben, itt a muzsik katonáról van szó, tehát az egyszerű muzsik. Schweik korára kell gondolni. Tehát az orosz katona ugye, olvastam egyszer egy ilyen könyvet, hogy hadászati balfogások, ha valakinek volt a kezében, akkor az olvassa el, mert én még értem olyan jó Humboldt, tehát sírtam a nevetést, olyan sztorik vannak benne, valóságos történetek. Ott egy külön fejezet az orosz katona. Az orosz katonák az első világháború is arról voltak híresek, hogy lelőtték a saját repülőgépeiket, mert úgy gondolták, hogy olyan csak a németeknek van. Kivágták a távíró oszlopokat, hogy tüzelő legyen, és nem elveszették a hadosztályok egymással a kapcsolatot, mert a távíró oszlopot kivágta a muzsik katona, mert hogy fűteni kell valamivel. Legendás az a mélységes sötétség, ami a feladatformul az orosz katonában volt. Na most Nietzsche pont egy ilyet vesz elő. És abban van az, hogy azt mondja, az orosz katona télen lefekszik a hóba, és nem mozdul többet, akkor sem, ha főbe lövik, hogyha egy fárasztónak érzi a hadjáratot. Hát amikor eljut odáig, hogy a feletteseiről azt gondolja, hogy már csak visszajönnek az ő erejével, már csak igavonó baromnak használják, akkor fogja magát, lefekszik a hóra, és akár tarkolgatik, akkor sem mozdul meg. És Nietzsche azt mondja, hogy micsoda okos, egészséges buddhizmus. Ösztönös buddhizmus. Tedd magad egy darab fává, amikor már nem bírod elviselni. Jázd el, hogy már csak gép vagy. Már csak semmi vagy. Már csak egy dolog vagy. Már nem ember vagy. Már nem érzel. Azt mondja, hogy ez egy ösztönös, tehát itt a legprimitívebb szinten lehet legjobban érzékelni, hogy de az orosz muzsik nem hazudik, az nem fog egy színjátékot eljátszani neked. Az azt mondja, hogy eddig és nem tovább. Lefekszik a hóra és kész, ott fog megfagyni, nem fog elmozdulni, nem megy tovább. Ugye Nietzsche azt mondja, hogy bámulatos ez az ösztönösség, és bámulatos ez az ösztönreakció. Tehát, hogy hogyan kapcsoljuk ki mi is a hétköznapokban, ha nem is rögtön azon a szinten, ahol egy orosz katona, több színleléssel és a rangunknak a felfújásával, és a magunkról hazudott vagy költött rangunknak a felsorolásával, de egyszer könnyen el lehet, hogy eljutunk odaig, hogy azt mondjuk, hogy tovább nem. És amikor ez eljutsz erre a pontra, onnantól kikapcsolod magadat, mint embert, és egy dolog leszel. Azt mondja Nietzsche, ez a legegyszerűbb, legolcsóbb és legtakarékosabb megoldása annak, hogy az undorodat valahogyan tud manifestálni, vagy valahogy le tud gyűrni. valahogy le tud gyűrni. Az undoroddal szembefordulni egyetlen módon lehet, vagy a hasissal, tehát sok Wagnert kezdesz el hallgatni, meg jársz sűrűn Bayreuthba, aztán már Wagnertől is elhányta magát, úgyhogy aztán onnan meg elmenekült egy csehfaluba. Vagy pedig fogod magad is kikapcsolod, és gépet csinálsz magadból. Kérem szépen, lényegében így jutunk el az eredeti problémához. Szokratész, akivel nem látjuk az undort, nem menekül el soha semmikor a saját magában érzett undor elől. És a félelmetes az, mivel az a kérdés, hogy miért érezzük erőnek, vagy miért bánulatos ez? Tehát miért bánulatos az, hogy valaki nem hajlandó kiborulni? Nem hajlandó kiborulni. Nem azt mondjuk rá, hogy ennyire türelmes. Szokratész nem volt türelmes. Tehát éppen nem a türelem az, ami jellemző rá. Honnan van valakinek annyi tartaléka, hogy némi derűvel, tehát például ott van az Alkibiadész jelenet is, azért az eléggé húzós, tényleg valóban, köszönöm a példát, ez egy húzós jelenet. Képzeljük el, ott van az embernek a tanítványa, aki hiába a pálydikája Szókratésznak, tehát tulajdonképpen egy ilyen fivéri, kebelbaráti barátságban köztük, egy idős tanár és a tanítvány között, az akkori kor szokásainak megfelelően az Erasztész megpróbálja, az Erasztész, az Eromenos megpróbálja behálózni az Erasztész. Tehát a fiatal tanítvány megpróbálja az idős mestert valahogyan behálózni. Mert hogy Szokratész addigra már annyit kellette magát intellektuálisan, hogy ő most már a fiatal szeretőnek a képében tetszett. Ez a fő vád Szokratész a szemben, hogy az atopia bűnébe esett, tehát abban, hogy állandóan más szerepben mutatkozik meg előttünk, mint ami neki ki lenne a kora miatt jelölve. Képzeljük el ezt a Szókratészt, aki egyszer nyugodtan fölháborodhatna, és azt mondhatná, hogy ide figyelj már, hány éve vagy a tanítvány? Semmit mindig nem tudod, hogy mi van. Hiába öntöm beléd töltsére a tudást, te semmi. Most adott tanulj eléd, hogy te itt a testedet kínálod nekem, és tulajdonképpen miért is? Mert olyan akarsz lenni, mint én. Mit akarsz? Tulajdonképpen mit akarsz? Ez a tulajdonképpen mit akarsz, ez ott azért nagyon jó, mert ezt veti a szemére az embereknek is, akik elmennek a delfai jósdába. Tulajdonképpen te mit akarsz ott? Mit akarsz hallani az Istentől? Mi dolgod neked egyáltalán az Istennel? Ugye, ha megkérdez, ha felteszed, ugyanúgy, mint Alkibiadész, tehát másnap, ugye, elpirul, és azt mondja, hogy a sötét, még szerencsés sötét volt, és senki nem látta, hogy mennyire elpirult. Ami azért nagyon fontos, mert ugye megint a pirulás, az a szégyen az pont olyan, mint az undor, tehát nem tehetsz róla. Az ugyanúgy egy fiziológiai jelenség az, hogy elpirulsz, mint az, hogy elkap a hány inger. Képzeld el, hogy valaki megszégyenít, és el kéne gondolkoznom azon másnap, hogy itt tulajdonképpen tegnap miért is pirultam el. Azért pirultam el, mert Szókratésznak igaza volt? Most megpróbálok Alkibiadész fejével gondolkozni. Azért pirultam el, mert valakinek igaza volt? Miféle igazság az, amiből te belepirulsz? Az igazságnak örülni kéne, nem pedig elpirulni tőle. Milyen igazság az, amiben mi belepirulunk? Mit tud az az ember rólam, aki ha valamit mond, attól elpirulok? Itt ébredünk rá arra, hogy milyen titokkal terhes az irónia. Ugyanis ha Szókratész rám ordít, egy bottal félholtra ver, és azt mondja, hogy na hát, ezt nem tűröm, Alkibiadész, hogy ilyet te még egyszer. Hát én 70 éves tiszteletre méltó vénember vagyok, és te meg itten fajtalanságra akarsz engem kényszeríteni, és hát ez szörnyű, és nem pirul el. Akkor Alkibiadész nem pirul el, sőt másnap azt mondja, hát jó van, hát bepróbálkoztam, hát akkor most mi van? A probléma ott kezdődött, hogy nem ezt tette Szókratész, nem agyba főbeverte Alkibiadészt, hanem kiröhögte. Sőt, még rosszabb. A legrosszabb, ami történhetett Alkibiadész, az nem az, hogy kiröhögték, hanem az, hogy megértették. Képzeljünk el ezt. Akkor valakit az alantasságában megértesz. Amikor valakire rámosolsz, és azt mondod neki, te mekkora genny szemétláda vagy. Ez igen. Bravo. Hát ők ezt képzelni, ezt a jelenetet? Hogy lehet valaki ennyire undorító, de nagyon jól csinál? Bravo! Csak így tovább. Csak, és ezt őszintén, tehát nem az, hogy eljátszom, hogy és aztán meg a férfi vécébe leverem a csempét a falról, annyira idegesek, hanem teljesen valóban komolyan gondolom azt, hogy ennyire geny szemétládát én még sosem láttam, és bravo, tehát komolyan, te végre valamit csináltál. Ez ilyen. És ugye még Szokratésznál az sem történt, mert ugye rá ismerik egymást, és ugye egy tanár-tanítványi viszonyról van szó. Szokratész még ott is tanít, tehát még ez a legdurvább, nem csak értékeli Alkibiadis, hanem tanítja. Tehát azt mondja, hogy nem vagy te buta ember. Rezet adnál aranyért. Ugye az Iliászból az a híres idézet. Rezet ad, és már is megvilágítja az Iliász egy helyét Alkibiadis számára. Elmagyarázza Alkibiadisnak, hogy tulajdonképpen, kedves Alkibiadis, egy borzasztóan undorító dolog, amit te szeretnél tőlem. Egyébként nagyon jó dolog, csak tudod, az van, hogy hogy fogalmazom, tehát nem fogadhatom el a testedet, értsd meg. Nagyon szép ifjú vagy, de az van, hogy az én lelkem még többet ér ennél. Na most, de várjál, ne kapkodj el, Alkibiadis, ne kapkodj el. És ugye már Alkibiadis pirul, tehát pirul a sötétben. Már 20-szor megbánt, hogy elküldte a rabszolgát, aki tartotta izét. A szó szerint, hogy eltyatartót. És azt mondja tulajdonképpen, Alkibiadisnak mit mond? Azt mondja, hogy nem vagy buta ember. Kvázi ez annyit jelent, hogy te Alkibiadis, te valamit már megint a rangod szerint akarsz tenni. A rangod szerint. Én meg a rangom alatt. Tehát tulajdonképpen te Alkibiadis a szép ifjú vagy, aki azt hiszi, hogy megkaphat, joga van megkapnia engem. De meg jogot formálsz még rám is. Én meg egy ostoba, hülye, buta vénember vagyok, mert visszautasítalak. Ezt messze menően rangomon alul teszem. Éppen nem arról van szó, hogy a rangommal tisztában lennék, nem? És ugye ne felejtsük el, a dologban ráadásul még benne van, hogy ez a Szokratész nem olyan srác, hogy csak most jutott az eszébe ez az egész. Nyilvánvaló, hogy ő is tudta, hogy ha Alkibiadis hazakíséri, tehát Alkibiadis elhívja magához, aztán még el is, és azt megmondja, hogy erre, ezen a kereveten fogunk együtt aludni, tehát nem arról, hogy te azt az egyik szobában ül, meg a másikban, és az a kerevet elég keskeny, tehát két férfi számára az csak nagyon szorosan lehet, és aztán még utána a szolgát is elküldi, hogy hát akkor most már Jean, menjél, aludjál, fújd el a gyertyát, mi majd itt jól leszünk a mesteremmel kettesben. Hát Szokratész ezt nem hír, pontosan tudja, hogy mi, ez az egész mire megy ki, és belemegy. Miért lenne ez rangján aluli? Miért lenne? Ugye az irónia, és itt értjük meg, ha csak arról szólna, hogy valakit kioktatunk a rangját illetően, az még mindig moralizálás lenne. Szokratész ezt nem a rangjáról oktatja ki Alkibiadis, ezt nem azt mondja Alkibiadisnek, hogy neked ehhez nincs jogod. Dehogy nem. Hát hogy ne lenne hozzá jól? Bárhogy, amilyen csak akarod. Jogod van még megölni is, verjél meg, amit akarsz. Nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy te ebből a világból való vagy. De semmit nem teszel soha a rangodon alul. Magyarán, te nem is vagy a tanítványom. Ha tanítványom lennél, akkor tudnád, hogy mindig mindent rangodon alul kell tenni. A filozófia egész pontosan nem is áll másból, mint olyan gondolkodásmódból, amikben mindig a rangod mellőzésével kell végig gondolnod a dolgokat. Ha filozofálsz, nem lehet rangod. Ez a lényeg a dologban. Ha a rangod szerint filozofálsz, azt nem úgy hívjuk, hogy filozófia, hanem úgy, hogy ideológia. És akkor meg is határoztuk, hogy mi az, hogy ideológia. Ideológia az, amikor valaki csak is a rangjára való tekintettel hajlandó gondolkodni. Rangon alul semmiképpen. Hát innen válik világos, hogy például Nietzsche miért beszél annyit arról, hogy például az Ecce Homo-ban miért beszél annyit arról, hogy egész életemben soha semmit nem tettem, ami ne kompromittált volna. Hát ha csak azt teszed, ami nem kompromittál, akkor nem tettél semmit. Filozófiailag halott vagy. Hagyd magad kompromittálni. Legyél égő. Legyél égő. Legyél ciki. Hát ha mindig illedelmesen viselkedsz, meg mindig illedelmesen kerülgeted, nehogy megbántsd a másikat. Nehogy véletlenül undorodjon tőlem. Honnan tudom meg, hogy ő kicsoda? Ha nem találkozok sose a másik természetével, hanem mindig csak a szavaival, akkor honnan tudom meg, hogy ő ki? Végül is a másikról, és ugye ez a lényeg, a másikról akkor tudod meg a legtöbbet, amikor látod, hogy épp undorodik. Akár tőled, akár valami mástól. Főként akkor, amikor látod, hogy most eljátszotta, jó színész, színészi képességeivel minden rendben van. Hát a színészi képességei valakinek, vagy amikor eljut valaki valóban oda, hogy könyszökik a szemébe. Egyszerűen nem bírja tovább. Amikor kitör, amikor gátlástalan előjön belőle az, hogy de most gondolra van. Vagy amikor előjön gátlástalan az arcpír. Nem bírja tovább. Ugye Szókratésznek a praktikája, éppensége, gondoljuk meg, fiatal emberekről beszélünk. Tehát általában fiatalokkal beszélget, néha becsúszik egy ilyen, hogy nem mondjam meg, milyen vén ember, mint például a Menon, vagy a Gorgias, hát Gorgias Matuzsálem. Tehát néha becsúszik egy-két ilyen öreg róka, de azért javában fiatalok. És azért végülis akárhogy nézem a fiatalokat, nagyon könnyű zavarba hozni. Tehát egy ilyen vén kujon odaáll, és azt mondja, hogy te figyelj, olyan szép vagy, te annyira szép, de nézd meg, azért én sem vagyok kutya. Tehát kezdődik eleve itt, azzal, hogy kezdjük a testi dolgokkal. Te szép szállegény vagy, én meg egy undorító vénember vagyok, de... És akkor nekiállunk korcsolyázni a jégpályán, ott kezdődik az, hogy a lealázások lealázása, amikor bebizonyítja még azt is, hogy az én büllett szemém sokkal jobb szebbek, mint a tiéd, mert funkcionális például. Az én orrom. Jobban szagolok, mint te. Már bocs, azért az is van. És kezdődik, amikor valaki nem veszi az iróniát, tehát egyáltalán nem veszi a kanyart, és halál komolyan bólogat, hogy mint a Glaukon az állama. Igen, Szókratész. Ja, hát tényleg most, ahogy mondod, hát ez így. Hát az, hogy mondod, te tényleg. Szinte már érthetett, és ez az, amiről első órán beszéltem, hogy a motívum tökéletesen rejti, hogy mi motiválja a Szókratészt. Tehát pontosan mi. És akkor ez, még egyszer mondom, ekvivalens azzal a kijelentése, az a kérdése, hogy mi motivál valakit a filozófiára. Akkor most már ezt egészítsük ki végül azzal a kérdéssel, ami leleplezi ezt a másik két kérdést. Mi motiválhat téged mundán értelemben, világian arra, hogy a rangodat mellőzd? A rangod megmutatása nélkül szólalj meg. Hogy tudsz te, és meddig a rangod nélkül élni? És akkor értjük, itt nem a Kossuth díjról, meg nem a Széchenyi díjról van szó rang címén, meg nem a vállapról az ezredesi tűzoltó parancsnoki körzeti megbízottig. Nem erről a rangról van szó, hanem arról a rangról, amit magadnak vindikál az undor. Aki undorodik, az a rangja miatt undor, tehát szellemi értelemben undorodik az a rang. Ugye Nietzsche nem ironikus, ő ezt tudja. Tehát ehhez neki nincs tehetsége, de nem ironikus. Ő magát, van két szövege, ahol magát az utolsó cinikusnak nevezi, meg egy hely, ahol valahol a Willetz úr magban, valahol ráakadtam egyszer, az utolsó sztoikusnak. De fő az, hogy utolsó, tehát ez is nagyon fontos, hogy olyan nincs Nietzsénél, hogy ő nem valamiben első vagy az utolsó. Tehát olyan nincs, hogy a középen vagyok valahol a izében, nem. Azt ki van zárva. Nem mindennapi performerrel van dolgunk. Ugye azt mondja egy helyen, hogy eleddig életemben a legnagyobb undort a szellemi élősködők váltották ki belőlem, azok, akik abból élnek, hogy másodban szellem lakik, és ezt képkézelték az olyást. Szóról-szóra idéztem. A legnagyobb undor, amit a szellemi élősködés kelt benned. Tehát tulajdonképpen, amikor látod a tolvajokat, tulajdonképpen kikre gondol, a ELTE, BTK, filozófiai és esztetika tanszék oktatóira legfőképpen. Akik például, mint én, lopom Nietzsche gondolatait. És nagyon-nagyon nem ment fel engem az sem, hogy hivatkozok, hogy de ezt Nietzsche mondja. Mert mi van, ha egyszer nem mondom, hogy ezt Nietzsche mondja, és úgy adom ki, mint a sajátomat. Nietzsche azt mondaná, hogy na idefélj, Zsoltikám, te ahányszor mondasz tőlem ilyeneket, sürgősen tedd a Friedrich Nietzsche, mert ha nem, nagyon fogok tőled undorodni. Tulajdonképpen erről beszél. Másokban szellem lakik, és ezt kétkézzelték. Ugye az egy külön, majd egy következő alkalom lesz, hogy mit jelent gondolatokat tékozolni. Mert az, hogy valaki a bankkártyájáról leszívja a pénzzel, de gondolatokat tékozolni, azért az egy másik feladvány. Mit jelent pazar? Hol? Hol az a hely, ahol pazarol? Figyeljünk oda! Nietzsche világosan elmondja, hogy mitől van undora, azt is elmondja, hogy a felháborodás, tehát fel van háború. Jól lehet, például a Bálványok alkonyában van egy olyan, ahol azt mondja, hogy minden felháborodó hazudik. Egyetlen egy felháborodónak, tehát kvázi senkinek nincs igaza, aki kénytelen az undorára hivatkozni egy bizonyos ponton. Az undor egész egyszerűen nem érv. Tehát nincs olyan dialógus, nincs olyan diskurzus, ahol te felállhatnál, nyugodtan, de ahol te fölállhatnál azzal a gondolattal, hogy nem, ezt azért nem folytatom, mert undorodom. Nietzsche azt mondja, hogy ilyen nem lehetség. De egy felháborulónak sosincs igaza, miközben ő maga számtalanszor. Tehát számtalanszor ki van borulva, és számtalanszor bejelent, hogy éppen most mitől undorodik. Ugye az egyszer homo korrelál elér odáig, amikor bejelent, hogy tulajdonképpen a legfőbb undorom, tehát úgy elgondolkozik, látszik ő is azért elgondolkodik. Úgy számba veszi, hogy mitől undorodok a legjobban, és akkor azt mondja, hogy hát persze a keresztények attól már olyan régóta undorodom, de nem, igazából most már nem is attól annyira. Tehát a keresztényektől mindig is undorodtam, a legjobban a németektől. Mert ezt az egyszer homo korrelál talál ki. Aki német, attól undora van. De Németországgal az a legnagyobb baj, hogy túl sok német lakik benne már, ugye ez az a kor. És ugye világos, tehát a sok-sok cinikus megjegyzésem mögött, hogy anyjától, a húgától, hát azokat két időzített bombának tekinti, akik ketyegnek mellett, és arra várnak, hogy felrobbantsák őt. Amikor megkérdezzük tulajdonképpen Nietzsénél, és pénzem, hogy Nietzsche felül ez a súlyos platonizmus, ami itt van, az érthetővé válik, tulajdonképpen Szókratészszal mi a legnagyobb baj a Nietzsének? És akkor ez azért fontos kérdés, mert jobban megértjük, hogy mi is a fájdalom. A legnagyobb baj az, hogy a racionalitásra hivatkozó, tehát kvázi a racionalitás miatt azt gondolja Platón, hogy el lehet folytani az undor. Kvázi a logika mindenek felett. A logika, a szellem, az féken tudja tartani a testét, a fiziológiait, magyarán a lelkivel és morálissal kontrollálni lehet mindent, ami fiziológia, ami körülbelül, és akkor még egy argumentummal meg kibővítve, a racionalitás, a logika az, amiben le tudod vetkőzni a saját természetedet. Nem kell találkoznod önmagaddal. Tanuld meg a dialektikát, és felejtsd el a nevedet. És akkor minden rendben lesz. Ezért tűnik fel úgy a Platón dialógusokban, hogy Szókratész néha, mintha már nem ember lenne. Az egy dolog, hogy isteni férfiúnak van apostrofálva, de tényleg nem nagyon tűnik emberszerűnek. Nietzsche ugye jól elveri rajta a port, azt mondja, hogy nem véletlen, hogy ez a Szókratész, aki egész életében diskurált az emberekkel arról, hogy tulajdonképpen hogyan kéne élni, és akkor kiderül, hogy racionálisan kell élni. Tehát még véletlenül sem úgy, hogy idd le magad a kocsmában néha, ha úgy jön ki a lépés, hanem minden pontban, mindenkor kontrollálni magadat. Önkontroll. Na kérem szépen, erre mondja azt Nietzsche, hogy nem véletlen, hogy ennek a szerencsétlen hülyének csak a síralomházba jutott eszébe egy kis művészettel foglalkozni. Ahol a legvége van a sztorinak, amit már nem lehet racionálisan uralni. És ugye a fájdalmas az egészben az, hogy még ott sincs undora egy fontos dologtól, amitől már pedig minden embernek undora kell, hogy legyen. A haláltól. Ott sem fordul fel a gyomra attól, hogy de minek éltünk, hogyha egyszer így el kell menni rá, és ilyen hazug módon, hogy hazug emberek egy hazug bíróságon, egy rothadó városban engem halálra ítéltek. Egy olyan városban, amit meg akartam menteni. Jönnek és halálra ítélnek. És én meg vagyok annyira hülye, hogy inkább meg is halok. Csak azért, hogy bebizonyítsam, igenis a törvényeknek, a törvényeket kell tisztelni. Még ott is a törvényeket tisztelni. Ugye Nietzsche azt mondja, hogy tulajdonképpen nekem kitől van undorom most még a németeket, meg a keresztényeket, meg mindent leszámítva? Ha magától Szókratésztől. Egy ember, aki elhatározta, hogy nem lesz ember. Egy ember, aki semmitől nem undorodik, az már nem közülünk való. Mit tudunk mi egy olyan emberrel kezdeni, akinek ennyire nem tudjuk kiismerni a természetét, mert esélyünk sincs vele akkor találkozni, amikor éppen felfordul a gyomra valamitől. És ugye Nietzsche azt mondja, az undor, a hányinger akkor fog el, amikor te leveszed magadról a rangot, a másik meg nem. A másik nem képes átlépni a saját rangján, hogy veled találkozom. Akkor kap el a hányinger. Szókratész még ekkor sem. Sőt, azt mondja, ez a természetes, persze. Hát aki Biadész, hát miért kéne, hogy ő eltekintsen attól, hogy ő kicsoda? És még csak nem is kiröhögni, hanem elkezdi nevelni. Ott kettesben az ágyon, a sötétben még tanítja. Tehát a végső megalázás, az utolsó tördöfés, és ugye szerencsétlen az, aki például akkor nem érzi. Alkibiadész azért szerencsés, mert ő legalább értette, hogy de itt mi is történik valójában. Mitől pirultam el? Ezt a kérdést fel tudja magának egyáltalán tenni. Az, hogy Alkibiadész felteszi magának azt a kérdést, hogy de mitől pirultam el, az azt jelenti, hogy legalább volt egy másodperc, amikor a saját rangja mellőzésével tudott szembenézni mindazzal, amire Szókratész tanította. Rangunkon alul viselni a rangunkat. Lényegében Szókratésztól kezdődne ez a filozófia. Aki erre nem képes, vagy tulajdonképpen a filozófia annak az iskolája, hogy hogy jussal odáig, hogy a rangodon alul visel a rangodat. A rangod mellőzésével néző szembe az élettel, meg főleg mások rangjával. Anélkül, hogy elfogna az undor. Anélkül, hogy fölmennél a hegyre, nehogy elhány magad valakitől, vagy valamitől, az emberek visel dolgaitól, az újságtól, ami kiütsz egy nap, és nem látsz benne más, csak azt, hogy kinek mi a rangja. Ebben egy újságban arról van szó, az a hír, hogy valakinek rangja lett, vagy rangjától megfosztották, vagy megtartotta a rangját. Vagy új rangot hoztak létre valakinek. Vagy a régi rangot visszavették valakitől. De mindenképpen a rangról, a tekintélyről, az érdemekről, meg a pénzről van szó. A Philotimos és a Philokrematos újra és újra, végtelen ciklikusa. Lényegében 2500 év, tehát Szókratész ma, ha eléraknánk egy HVG-t, nem nevesítettem semmit, nem egy újságot, nem a HVG, aznak semmi baj van. Eléraknánk a kisdobos újságot, fullra érteni, hogy mi van benne leírva. Még akkor se, hogyha egy szót nem értem a mai fogalmakból, pontosan értem, de hát miről is van szó? Persze, az érdemekről. Az érdemekről. Arról, hogy kik hányták el magukat tegnap valaki mástól, és kik nem, és így. Ugye lényegében ami őt érdekelni, az, hogy hol van egy filozófusoknak szóló lap. Filozófusoknak szóló lap ugyanis valami végtelenül unalmas lehet, ahol ismerszik meg, borzalmasan unalmas, mert senkinek a rangjáról nincs benne szó. Milyen nap az? Amikor senkinek a rangjáról nincs benne szó. Ugye ez egy nagyon érdekes jelenség, erre fogunk visszatérni legközelebb, akkor, amikor belemegyünk még a fájdalomnak egy eddig nem taglalt részébe, és bele, miben ma egyáltalán nem mentünk bele az ötödik handoutba, nevezetesen abba, hogy a birtokolni önmagunkat és az állítani önmagunkat különbsége az mit jelentene. Köszönöm a figyelmet, folyt követ hét múlva.
Elhangzott Rádióegyetem. Cinizmus és irónia. Páfalusi Zsolt, a rang és az undor. Az ELTE BTK-n elhangzott előadás felvétele. A hangfelvételt készítette Németh Dóra. Vágta Kenyeres Balázs.